Egészen döbbenetes, de több mint fél év eltelt, mióta azt mondtam nektek, hogy tanulmányozni fogjuk a Jelenések könyvéből Isten igéjét, hogy még jobban megértsük, hogy mit jelent az, hogy Isten ránk bízta a világot átformáló jó hírt. Úgyhogy így vágtunk bele január elején, közepén a Jelenések könyve tanulmányozásába azzal a címmel, hogy jó hírünk van, és majdnem minden alkalommal azzal zártam, hogy jó hírünk van, és ezt el is mondjuk a világnak. Hát így olvassuk ennek a sorozatnak a záró fejezetét, a Jelenések könyve 22. fejezetét, és nézzük meg, hogy mennyire jó hír az, amivel Isten minket megajándékozott. Így hangzik az élő Isten igéje a Jelenések könyve 22. fejezetéből, az első verstől a rész végéig. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják-e könyv igéit. Istent imád. És így szólt hozzám. Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. És aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. De aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Urunk, valóban ez a szívünk vágya, hogy a Te kegyelmed legyen velünk. Komolyan vettük eddig is, és komolyan akarjuk venni ennek a könyvnek a prófétai igéit. és nem akarunk semmit hozzátenni, sem elvenni belőle, mert ezek a te beszéded. És szeretnénk a te beszédedet mindvégig hűségesen megtartani. Ehhez adj nekünk kegyelmet, kérünk. Amen. Foglaljunk helyet. Azért nem mondom, hogy amikor olvasom ezeket a szavakat, még ha csak felolvasom is őket nektek, akkor nem fut rajtam végig valami szent borzongás, hogy na ezután mondjál valamit, Tomi. Aki elvesz ebből, attól Isten elveszi a részét. Aki hozzátesz, attól is. No, de azért megpróbálkozom, mert Isten üzenetet bízott rám a mai délelőttön is. Ki az, akit szokott zavarni a tökéletlenség? Hogyha valami nem tökéletes, ki az, akit ez szokott zavarni? Jól van, vagyunk néhányan így. Na nem kell itt egyből nagy dolgokra gondolni, mondok egy néhány példát. Kapsz egy új telefont, és másnap lejted, betörik a képernyője. Oh, miért? Olyan szép volt. Veszel egy autót, gondoskodsz róla, nagyon nagy becsben tartod, és valaki rányítja a parkolóban az ajtót, és lesz rajta egy karc, egy ütődés, neki mennek, behorpad, és így tovább. Miért? Hát annyira szép, olyan tökéletes. Próbálod otthon gondozni a kertet, és a legjobb gondoskodásod mellett egyszer csak elhervad, kifagy, kiszárad, berohad, és azt mondod, hogy nem igaz, hát olyan szép volt, igaz? De menjünk egyel mélyebbre, mert hát van, akit ezek a dolgok nem érintenek meg, és nem izgatja a törött képernyő, meg a behorpadt lökhárító, meg az elszáradt fű. Halleluja! De mi van azokkal, akik azt mondják, hogy én nem bírom tovább ebben a kapcsolatban. Én nem bírom tovább, hogy úgy néz rám, hogy azokat mondja, vagy azokat nem mondja, pedig kellene neki. Mi van azokkal, akik elfáradnak abban, hogy egy tökéletlen világban élünk? Hogy próbálnád a legjobb tudásod szerint csinálni, mert vannak sokkal nagyobb és sokkal fontosabb dolgok, mint a növények vagy az eszközeink, és próbálnád jól nevelni a gyerekedet, és úgy érzed a nap végén, hogy annyira szerettem volna, de nem sikerül, hogy lehet, hogy tudtam adni neki valami olyat, ami tényleg értékes. De ezzel párhuzamosan okoztam a lelkében egy olyan sebet, hogy azért imádkozom, hogy majd felnőttként tudja ezt feldolgozni és megbocsátani nekem, mint ahogy én is arra szorulok, hogy megbocsássak a szüleimnek azért, amit és ahogyan tettek, pedig kifogástalan, nagyszerű szüleim vannak, de mégis. Ha bármikor, bármilyen szempontból bosszantott már a tökéletlenség, az annak a jele, hogy él a szívedben a menny iránti vágyakozás. Ha bármikor felsóhajtottál már úgy, hogy ezt nem hiszem el, ennek nem így kellene működnie, az annak a jele, hogy ott a szíved mélyén él a menny tökéletessége iránti vágyakozás. Hogy nem igaz, hogy ennek a világnak így kell működnie. Hogy nem igaz, hogy ennél nem működhetne jobban. Ez mind-mind az a húzó erő, ami húz minket haza. És ezt attól függetlenül érzi minden ember, hogy tudatában van-e Isten országának, hogy Krisztus követője-e, avagy sem. Ez a vágyakozás a tökéletesség iránt mindannyiunk szívében ott van. Ezt lovagolják meg a hollywoodi filmek. erősen gondolkoztam, hogy milyen címet adjak ennek az ige hirdetésnek, és két versenyző viaszkodott, hát látjátok, ki nyert, vissza az Édenbe, mert hogy erről van szó, de a másik ötletem az az lett volna, hogy happy end. Hogy végre minden helyre áll. Mert erre vágyik a szívünk, hogy minden helyre álljon. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor tudjátok, hogy miért rajongtak érte a tömegek? Jézus eljött, elkezdett mesélni a saját királyságáról. Elkezdett történeteket mesélni. Történeteket egy olyan világról, ahol jobb, mint itt. Történeteket egy olyan világról, ahol értékes vagy. Történeteket egy olyan világról, ahol a gonosz nincs jelen. Ahol a gonosz megkapja méltó büntetését, a jó pedig elnyeri méltó jutalmát. Mit mond itt Jézus nekünk, akik hiszünk benne? Azt mondja, hogy eljövök hamar, és velem van az én jutalmam. Fiúk, lányok, ne aggódjatok, mert hozom a jutalmat. Jézus elkezdett példázatokat mondani a mennyről. Jó, senki ne botránkozzon meg, amikor azt mondom, hogy mesélni kezdett. Hát ez bájos, nem? Az Isten eljön, leültet bennünket a lábaihoz. Ezt csinálta Jézus. Most ülj le, figyelj, és mesélek neked egy másik világról. És az emberek elkezdtek rajongani érte. Ez adta Krisztus követőinek az erejét az elmúlt 2000 évben mindig. Akkor volt erős a keresztények közössége, hogyha tudtak mesélni az eljövendő világról. Ebben áll a mi erőnk, hogy tudjuk, hogy jön egy jobb világ. És Jézushoz tolultak az emberek. Mindenki meggyógyult? Nem. Látták, hogy van, aki meggyógyul. Mi is látjuk, hogy van, aki meggyógyul. Éltek át csodákat? Igen, gyakran éltek át, de nem mindig. Élünk át mi csodákat? Igen, határozottan a mi gyülekezetünk átélt már több csodát, és át is fogunk élni még csodákat. De nem ettől voltak erősek. Mi hozta ki Pétert és Jánost a börtönből? Mi vitte őket odáig, hogy készek voltak arra, hogy lefejezzék őket, hogy fejjel lefordítva keresztre feszítsék őket, hogy megbirincseljék, megkötözzék, megbotozzák őket, hogy királyok és feljebb valók elé hurcolják őket. Mi tette őket képessé erre? Az, hogy rajongtak azért az országért, amiről teljes meggyőződéssel hitték, hogy közeledik. Isten mindent helyre állít. Mindent. Újra tökéletes lesz minden, mi pedig végre tökéletesek leszünk. A menny az a hely, ahol minden a helyére kerül. A menny az a hely, ahol végre újra minden a helyére kerül. Vissza az Édenbe. Ennek az igének, az ige szakasznak az eleje, az arról szól, hogy Isten makulátlanul és maradéktalanul újra helyre állítja számunkra az elveszett Édent. Ott lesz az élet fája, ott lesz az élet fáját öntöző életvizének a folyója. Mi volt jellemző az Édenre? Ádám felébredt reggel, és harsogó dúskálás vette körül. Semmiért nem kellett aggódnia. Egy picit aggódott egyszer az életében, amikor körbejárt a teremtett állatok között, és azt mondta, hogy nem találok hozzám hasonlót. Hogy lesz ez? Mit csinálok én ezután itt egyedül? Na, Isten ezt az aggodalmat látta, és gyorsan azonnal azt mondta, hogy nővér, anesztes, Álom az emberre, gyere Éva! Na hát ennyit kellett egész életében aggódni Ádámnak, egy darabig, aztán azután elég sokat, de körbevette a harsogó és dúskáló élet, az Isten teljes gondviselése. Semmivel nem kellett törődnie. Semmire nem kellett úgy gondolnia, hogy ha én ezt nem csinálom meg, akkor az nem lesz meg, és akkor hiányom lesz. A 22. fejezet második versében ezt olvastuk. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Újra elérhetővé válik az életfája. Az életfája, ami az örök életnek a biztosítéka, az jelenleg ebben a pillanatban is egy akkora angyal őrzi, amekkoráról ugye a múlt alkalommal olvastunk, valahogyan a 2400 kilométer magas fal és kapu előtt álló angyalhoz tudnám hasonlítani azt a kérubot, aki az élet fájához vezető utat őrzi, egy láng karddal. Így csalogat az élet fájához az Úr. Bárki, aki közeledni akar hozzá, előbb találkoznia kell a lángpallossal felfegyverzett angyallal. Na, oda nem mész be. És akkor, hogyha ezt lefordítjuk, ezt a gyönyörű költői nyelvet, mert hogy Isten mesél nekünk, akkor megérkezünk ide a rút valóságba. Abba a valóságba, ahol mindannyian meghalunk, abba a valóságba, ahol megöregszünk, és a testünk elromlik, és elpusztul. Abba a valóságba, amiről azt mondod, hogy hogyan juthatnék az élet fájához? Hogyan juthatnék vissza oda a bőségbe? De nincs rá lehetőség. Kőkemény igazság, nincs lehetőség visszatérni az élet fájához. Az út el van zárva. Így aztán ezt a földi életet a hiány mozgatja. Az egész földi életünket a hiány mozgatja. Ennek a világnak az egyik mozgató rugója az a folyamatos hiány. Hiányunk van. Hiányunk van például az ételből, és hogyha nem kapunk eleget, akkor az fájdalmat okoz. Hiányunk van egészségből. Ezt az elmúlt 3 évnek a távlatában nem nagyon kell magyarázni. Hiányunk van, bődületesen nagy hiányunk szeretetből. Olyan nagy hiányunk van, hogy még mi, akik az élő Istenhez tartozunk, és elvileg bármikor, bármennyi szeretetet kaphatnánk, hívhatnánk le a mennyből, mert a hitünkkel hozzá tudnánk kapcsolódni a tökéletes világhoz, de mégis hiányunk van szeretetből. Így aztán próbálunk valahogy szeretetet gyűjteni, de mivel ezen a földön ebből hiány van, ezért valahogyan mindig elvesszük valakitől, és miközben a saját hiányunkat próbáljuk pótolni, közben sebet okozunk másoknak, és így zajlik az emberiségnek ez a világméretű drámája most már a bűnbeesés óta folyamatosan. Próbáljuk valahogy betömködni a lyukakat, amik a lelkünkön, az életünkön, a pénztárcánkon vannak, mert a világ mozgató rugója a hiány. Ezzel szemben a menny, a tökéletes világ mozgató rugója a teljesség. A túlcsordulás. Az élet fája 12-szer hoz termést, minden hónapban megadja a termését. Ez egy szuperfa. Olyan fa, ami itt a világon nincsen. Egyszer, maximum kétszer terem valamilyen fa itt ezen a földön, de az életfája 12-szer, vagyis folyamatosan. Mindig életet hoz, mindig. Ez azt jelenti, hogy Isten országában dúskálunk. Egy olyan világba tartunk, ahol nem kell többet görcsölnöd. Egy olyan világba, ahol mindig mosolyogva nézhetünk egymás szemébe. Tudom, hogy hasonló gondolatkísérletet tettünk már, de tegyünk még egyszer egy ilyet. Pillancsunk be egy kicsit a mennybe. Egy kellemetlen pillanattal indul az egész mennyei életünk, ezt halálnak nevezzük. Szóval meghalsz. Mondjuk ma este. Miért menjünk annyira távol, hogy holnap meghalsz? Ma este meghalsz. És az fájdalmas. Fájdalmas leginkább azoknak, akik itt maradnak, de azt mondják, hogy a halál fáj. És akkor üdvözöllek a következő pillanatban, a mennyei életed első napján. És felébredsz ott a mennyben, és minden fényes, és nagyszerű, és tökéletes, és ott van Isten, és mosolyog, és magához ölel, és belecsap a tenyeredbe, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, Attila, gyere! Megcsináltad! De jó! Örülök neked! Annyira vártalak már! Annyira vártalak! És olyan jó, hogy így a szemedben nézhetek. Nagyon jól nézel ki ebben az új mennyei testedben. Jó, kitaláltam. És ezt mindannyian elmondhatjátok, és elmondhatjuk magunkról, hogy az Isten magához ölel. És bemegyünk a tökéletes világba, és amikor átéljük ezt a nagy ölelést és befogadást, akkor utána azt mondja, hogy hadd mutassak neked valamit. Annyira vártam már, emlékszel? A Bibliában olvashattad, most már nem kell Bibliát olvasni, megnyugodhatsz. De addig olvasd. Olvashattad, hogy elmegyek helyet készíteni a számodra. Emlékszel? Komolyan vetted? Tudtad, hogy ez következik? Igen, uram, tudtam. Na, akkor hadd mutassak neked valamit. Ez a házad. Na, képzeld el a házadat. Aztán megy tovább az úr, azt mondja, hadd mutassam meg neked az autódat. Nem tudom, hogy fogják hívni most. Nevezzük autónak, mert azt ismerjük. Szeretném következőre rád bízni a munkádat, ami itt lesz a feladatod, itt a mennyben. És amikor Isten rád bízza a feladatot, amiről azt olvastuk az elmúlt alkalommal, hogy a föld királyai és fejedelmei ide hozzák be az új Jeruzsálembe az ő dicsőségüket, az azt jelenti, hogy a mennyben lesznek pozíciók. De nem olyan pozíciók, mint itt, hogy az följebb van, mint én. Én meg itt vagyok alatta, és valaki lenyom. Nem ilyen pozíciók, hanem olyan pozíciók, amik teljes örömmel töltik el a szívedet. Ismered azt az érzést, amikor majd szétszakad a mellkasod, igaz? Amikor nem kapsz levegőt, amikor úgy érzed, ez az! Ismeritek, ugye? Jaj, hát ne haragudjatok, de én nem tudok erről elfogulatlanul beszélni. Meg nem is akarok. Hogyha Jézus rajongással szerette a királyságát, és úgy mesélt róla, hát akkor mi, hogy ne? Oké, szóval rád bízza a feladatot, és azt mondod, hogy egész életemben ezt akartam csinálni. Egész életemben csak arra vágytam, és tudod miért? Azért, mert az a feladat, amit ott fogsz végezni, az garantáltan Isten fogja dicsőíteni. Na ezért fontos, hogy itt keresd azt, hogy mi a lelki ajándékod, hogy milyen szolgálatot akar rád bízni az Úr, mert az a mennynek az előíze. Attól fogod azt érezni, hogy most vagyok erős. Most vagyok erős. Egy kis személyes kitekintést hadd mondjak, hogy miről beszélek, és akkor keresd a tiedet. Az elmúlt időszakban sokszor éreztem magamat gyengének, erőtlennek. És úgy éreztem a hétnek a hat napja folyamán, hogy Uram, olyan gyenge vagyok, olyan kis, olyan elgyötört, olyan elcsüggett. És akkor sokszor elém jött az az ige a példabeszédekből, hogy a csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek mindig ünnepe. És akkor próbáltam valahogy úgy fölkapaszkodni ebbe az igébe. Igen, én jókedvű akarok lenni. Tényleg. Hadd legyek jókedvű. És tudjátok, hogy mikor éreztem magam gyakorlatilag mindig erősnek? Itt, ezen a helyen. Itt. Amikor azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek. Tanítani, átadni, beszélni Istenről. És itt valahogy mindig erősnek érzem magam. És hogyha megtalálod azt, hogy mit akar neked Isten adni, akkor állandóan ezt fogod érezni. Na, hát így fog köszönteni az Úr a mennyben, hadd bízzak rád feladatot, hadd árasszalak el még jobban. Hadd legyen az életed végre túlcsorduló, mert ezt készítettem neked. Harmadik, negyedik versben ezt olvastuk. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon, mert a menny az a hely, ahol minden helyre áll. Te imádod Istent, ő elhalmoz bőséggel, és felírja rád a saját nevét. Azt a nevet, amiről most még azt sem tudjuk, hogy mi az. Csak sejtésünk van, vagyok, aki vagyok, az örökkévaló, a létező, vagy itt a földön úgy hívjuk, hogy Jézus. Azt a nevet, amit hogyha ki tudnánk mondani, akkor hirtelen ránk áradna minden gazdagság. Ezt a nevet írja a homlokunkra. Szeretnék kivetíteni nektek egy képet. Jó, kérem a segítségeteket, mert ez itt nem mindig működik nekem. Az ismeretlen ember számotokra, úgy hívják ezt az úriembert, hogy Craig Groeschel. Ő a Life Church nevű mega gyülekezet hálózatnak a lelki pásztora az Egyesült Államokban. Most is éppen az ő általuk fejlesztett Biblia alkalmazásból olvastam az igét. Ez a YouVersion nevű Biblia alkalmazás. Már több mint 500 millió letöltésnél járnak ingyen, és megajándékozták vele a hívők társadalmát. Craig Groeschel egy kiváló vezető, és a vezetésről szóló podcastjét szoktam hallgatni időnként, és gyarapodok általa. Tehát ő egy híres ember. És amikor kint voltunk Chicagóban, ő volt az egyik fő előadó, ráadásul az egyik könyve ott debütált, és én megvettem ezt a könyvet, dedikáltattam, és a sorban állva valamilyen egészen gyermeki ilyen rajongás ült rám, hogy azt, ez mekkora dolog, hogy itt van Craig Groeschel, eddig több ezer kilométer távolságban voltam tőle, hát a hangját ismerem, de nem láttam még személyesen, és ahogyan haladtam előre a sorban, mert voltak egy páran ilyenek, mint én, akik szerették volna őt élőben látni, meg dedikáltatni a könyvét, és ahogy haladtam előre a sorban, azon gondolkoztam, mekkora dolog ez, lehetséges lenne, hogy még egy fotót is készíthetek vele, és képzeljétek el, hogy odaértem a sor végére, már láttam ilyen közelről, ott lesz ő, Craig Groeschel, és elkérték a telefonomat a segítők, és azt mondták, hogy oké, álljon oda, meg lesz a dedikálás, csináljuk a fotót. És néztem a telefonomon a fotót, tényleg megvan. Itt vagyok Craig Rochelle-el, egy ilyen híres lelkipásztorral. És tudjátok, hogy közben mi járt az agyamban? Ez az ige, hogy Tomi, milyen kis nyomorult vagy. Hogy ennek örömködök itt, hogy van egy fotóm Craig Rochelle-el, aki egyébként alacsonyabb, mint gondoltam. És ez tölti el örömmel a szívemet, mikor azt mondja az Isten igéje, hogy a markába véste az én nevemet, és az én homlokomra írja az övét. Hát hol van ehhez képest ez a drága testvér? Hát sehol. Ő, akinek a fényképére, meg a könyvére annyira vártam, ugyanúgy arra vágyik, hogy csak a nevem ott legyen az Isten tenyerében. Hogy csak az ő neve itt legyen az én homlokomon, ugyanarra vágyik. És ez vár ránk, drágáim. Tudjátok, mi vár ránk? 5. vers. És uralkodnak örökkön örökké. Ez vár ránk. Nincs kivétel, nem mondja azt, hogy lesznek a parasztok, a szolgák, meg lesznek az urak, és az urak uralkodnak majd örökkön örökké, hanem azt mondja, hogy az én gyermekeim, a megváltottak, uralkodnak örökkön örökké. Azt teszik, ami az eredeti terv lett volna. Mit mond Ádámnak az Úr? Menj, és hajtsd ezt a földet uralmad alá. Uralkodj rajta. Erről szól a mi elhívásunk. Ez nem akármi. Úgyhogy, hát itt a Jelenések könyve kapcsán többször mondtam, és higgyétek el, hogy nem szenvelgésből, hanem őszintén. Hogy amikor itt a szemeitekbe nézek, akkor óriási tisztelet van a szívemben. Mert az Isten uralkodó társaira nézhetek. Mert az Isten uralkodó társai ülnek itt velem szemben. Hát ha elcsüggetsz, akkor csak gondolj erre. Igen, itt eltöltjük még ezt a néhány órát, napot, évet, évtizedet. És aztán megyünk uralkodni. És megyünk, hogy végre minden nap szétszakadjon a mellkasunk az örömtől. Mert az Isten világa a túláradásnak a helye. Ott az a mozgatórugó. A 6.-7. versben ezt olvastuk. És ezt mondta nekem. Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja-e könyv prófétai igéit. Rögtön ehhez hadd tegyem hozzá, hogy az elhívásunk ezek alapján nem ábrándozásról szól. Az elhívásunk nem ábrándozásra szól, hanem változtatásra. Oké? Okay? Tehát azon túl kell mennie a hitünknek, hogy itt egy ilyen Jelenések könyve sorozat kapcsán időnként hagyjuk, hogy ez a sok jó hír, ez úgy ránk áradjon. Nem erről szól az elhívásunk. Nem arra, hogy időnként belegondolja abba, hogy milyen fantasztikus lesz a mennyben. A mi elhívásunk ezek szerint, az üzenet szerint, amit az angyal magától az Úrtól hoz, az azért történik, hogy megmutassa nekünk mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. Hamarosan! Az ne zavarjon meg bennünket, hogy eltelt ezek óta, a beszédek óta 2000 év. És ezt tényleg nem szarkasztikusan mondom. Ez ne zavarjon meg bennünket. Az Úr tudja, hogy mikor kell visszajönnie. Pontosan tudja, illetve az Atya tudja, hogy mikor kell ezt Jézusnak kijelentenie. De ez ne zavarjon meg bennünket, ettől függetlenül a hamar, az nagyon hamar lesz. Sőt, ha valakinek igazán kell készülnie, hogy mikor jön vissza az Úr, hát akkor azok mi vagyunk. Hogyha látjuk, hogy már eltelt 2000 év, akkor ez azt jelenti, hogy 2000 évvel közelebb vagyunk az Úr visszajöveteléhez. Hoppá, hoppá. Azért történt mindez, és azért íratta meg Isten Jánossal ezeket a beszédeket, hogy mi készüljünk, és közben változzunk, és változtassunk. Változzunk, és változtassunk. Mert hogyha ezt, az óriási jó hírt, amiben most részünk van, és amiről gondolkodunk most már 27 hete, hogyha ez a jó hír nem úgy tölti ki a szívedet, hogy én ezt el akarom mondani mindenkinek, hát ott valami baj van. Az önzőség. Lehet, hogy nem is gondoltál erre, de az önzőség. Nem átadni az örök élet üzenetét a környezetednek. Eljövök hamar. Ez azt jelenti, hogy figyelj, barátom, és tartsd meg, ami ebben a könyvben meg van írva. Vissza az Édenbe. Az Éden egy kert volt, igaz? Miért mondom, hogy vissza az Édenbe, amikor itt pedig egy városról olvasunk? Hát itt szeretném összekötni a Biblia legelejét a legvégével. Én is tudok különbséget tenni egy kert és egy város között, de figyeljétek meg, hogy hol húzódik a mély rétegekben az azonosság. Úgy olvasunk az Éden kertjéről, erről az egyébként is gyönyörű és túláradó világban egy még inkább rendezett helyről, egy rendezett kertről. Úgy olvasunk, hogy ez olyan helyen fekszik, aminek az aranya jó. Emlékeztek? 1 Mózes 2. Ez a hely, az Éden kertje, Havilá földjén fekszik, aminek az aranya jó. És van ott ónixkő és egyéb más anyagok. Ezek után azt mondja az Úr Ádámnak, hogy hajtsd uralmad alá, és uralkodj a földön. Hát mire használták volna az emberek az aranyat, az ónixkövet? Mire használták volna a fát és minden egyebet, ami körülvette őket, hogyha nem arra, hogy ezt kibányásszák, kitermeljék, építkezzenek belőle? Az embert arra hívta Isten, hogy vegye birtokba és hajtsa uralma alá a földet. Amikor az ember várost épített először, akkor érződik a Biblia szövegében, hogy az valami nagy dolog volt, csak az ember a bűnbe esés miatt rosszra használta. És rögtön ott az első városok között ugye megjelenik Bábel, és egyből az Isten trónjára tör az ember azzal a képességgel, amit Isten adott neki. De már ott volt belekódolva az Édenbe, hogy ebből majd az ember nyomán gyönyörű városok fognak keletkezni. Ez volt Isten eredeti terve. És a legvégén megérkezünk abba a városba, amit már nem nyomaszt a bűn, ami már nem Isten trónjára tör, hanem egyenesen Isten trónjától száll alá, és Isten trónja lesz benne. A 11. versben ezt olvastuk. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. De aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Az egész jelenések könyve kapcsán érződik, hogy Jézus egyre keményebb, egyre őszintébb, már hogy ő mindig őszinte, csak egyre egyenesebb, egyre konkrétabb, egyre direktebb. Emlékezhettek az evangéliumokban hányszor hangzott el az, egy gyógyítás után, hogy menj el, és erről ne szólj senkinek. Így van? Azért, hogy mindenkinek legyen lehetősége felismerni személyesen benne a Messiást. Na ehhez képest most itt meg arról olvasunk, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Jézus gyökere és hajtása, a fényes hajnalcsillag. Tadám! Megjött Jézus, bemutatkozik, és azt mondja, ez vagyok én. Ez vagyok én, és most láthattok úgy annak, aki én vagyok. Gyökér, és hajtás, és hajnalcsillag, és fényes. Úgyhogy a mi elhívásunk az nem ábrándozásra szól, hanem változtatásra. Érdekes megfogalmazás, valljuk be, hogy aki gonosz, legyen gonosz ezután is. Hát most akkor mire hívjuk az embereket? Nem arra, hogy térjenek meg a gonoszságaikból? Dehogy nem. Csak azt mondja Isten elsősorban nekünk, hogy eljön az a pillanat, amikor dönteni kell egyszer s mindenkorra, végérvényesen. Hogy tényleg komolyan veszed-e őt, vagy nem. Mert aztán egyszer csak hamar, mint a szülési fájdalmak a szülő asszonyra, mint a rabló az alvó emberre, úgy tör ránk az Isten országa. 14-15. vers. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Sokszor mondtam azt itt a Jelenések könyve kapcsán, hogy Jézus kíméletlenül őszinte. És itt is. És lerántja a leplet az emberiségről. Az ember szereti a gonoszságot. Amikor a Szentlélek elkezd átformálni bennünket, akkor értjük meg, hogy nem kell szeretnünk a gonoszságot. De egyébként hajlamunkban benne van az, hogy szeretjük a gonoszságot. Szeretjük azokat a dolgokat, amik a mi életünkben is kárt tesznek, szeretjük azokat a dolgokat, amik mások életében kárt tesznek. Ez van. Szeretjük. De ezért mondom, hogy amikor olvassuk ezeket, a fantasztikus képeket, ezeket a jó híreket, az nem csak azért olvassuk, hogy gyönyörködjünk és ábrándozzunk, hogy majd egyszer milyen lesz, hanem hogy ehhez igazítsuk az életünket, és változtassunk. És ha valaki igaz, mint ahogy mi, akkor cselekedjék igazságot. Akkor ne dédelgesd a bűnt, akkor ne melengesd a bűnt, hanem mondd azt, hogy Uram, én innentől kezdve igazságot akarok cselekedni. A gonoszság elkerülhetetlen egészen addig, amíg ezen a földön járunk, de a szívedben legyen ez. Én akarom az igazságot, én szent vagyok, én az Isten gyermeke vagyok. A múlt héten beszéltünk a kapukról, úgyhogy erre most nem térek vissza. Csak egy gondolat erejéig. Akiknek joguk van az élet fájához, azok bemennek a kapukon a városba. Miért kell a kapu? Miért kell a fal? Azért, mert a fal elválaszt. Mi már nem fallal körülvett városokban lakunk, de az ókorban voltak fallal megerősített városok, és fallal nem körülvett városok. Hogyha éjszakára egy fallal körülvett városba érkeztél, akkor igyekezned kellett, hogy addig menj be a kapun, amíg be nem zárják. Mert amikor bezárták a kaput, onnantól kezdve se ki se be. Miért? Hát mert a kapu volt az a védelmi része a városnak, amit nagyon kellett őrizni, mert hogyha azt egyszer kinyitják, ott bárki bemehet, az ellenség is, éjszaka különösen. Úgyhogy éjszakára a kaput bezárták. Bent vagy, vagy kint vagy. És ha kint éjszakáztál, na akkor viszont veszélyek leselkedtek rád. Miért? Mert az ellenség tudta, hogy ha leszáll az éjszaka, lesznek olyanok, akik kint maradnak a kapukon kívül, és az a potenciális áldozat. Azok a kereskedők, akik elmérték, és nem jutottak oda időben a kapuhoz, és rájuk sötétedett az éjszaka, és bezárták a kaput, lehetett kint éjszakázni a kapun kívül. Mire vártak a bűnözők, a rablók arra, hogy ezekre lecsapjanak? Az, hogy az új várost falak veszik körül, és kapuk vannak rajta, amin az igazak bemennek, az azt jelenti, hogy mindenki ott lesz, akinek helye van, és senki nem lesz ott, akinek nincs ott a helye. Ezt szeretném, hogyha jól megjegyeznénk. Mindenki ott lesz, akinek ott a helye, és senki nem lesz ott, akinek nincs. És Isten ezt nyilvánvalóvá teszi. Emlékezhettek a fáraóra, megkeményítette Isten a szívét. Megkeményítette, megerősítette Isten a szívét. Ugyanerről olvasunk itt. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. Emlékezhettek, azt írta Jézus az egyik gyülekezetnek, hogy bárcsak lennél inkább forró, vagy hideg. Nem azért, hogy ne térj meg, hanem hogy döntsd el végre, hogy mit akarsz csinálni. Döntsd el végre. Döntsd el végre. Jössz velünk be a kapukon, be a tökéletes világba, ott, ahol szétrepad majd az örömtől a mellkasunk. De ha a gonoszságot szereted, akkor hajrá, tombold ki magad, de annak itt az Isten népében nincsen helye. És végül zárszóként a 17. versben ezt olvastuk. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Hatalmas kiáltások ezek. Úgyhogy szeretném, hogyha ezen felbuzdulva, amikor elmondjuk a hitvallásunkat az Isten tisztelet végén, akkor ehhez méltó komolysággal és felszabadultsággal tennénk, oké? Aki eddig nem tudta volna, az Isten tiszteletünk záró mondata, hogy az Úr közel. Mire a mennyasszony azt mondja, hogy? Igen, valami ilyesmi. Amit itt olvasunk, az az, hogy jöjj, Uram Jézus! Hogy jöjj! Hogy gyere már, Uram! Úgyhogy szeretném trenírozni a saját lelkünket. Trenírozni arra, hogy mit jelent ez pontosan, hogy valahányszor imádkozod az Úrtól tanult imádságot, hogy jöjjön el a te országod. Azt vedd nagyon komolyan. Jöjjön már végre el a te országod, mert ott jó nekünk. Nem akarunk itt lenni. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Ne az enyém, ne a tied, hanem a tied, Atyám. Az legyen meg. És amikor ezzel zárja János a jelenéseket, hogy jöjj, Uram Jézus, akkor ez egy fájdalmas, ez egy kétségbe esett felkiáltás, amiben mégis teljes öröm van. Hogy gyere már! Mert rád van szükségünk, mint ahogy azok, akik annak idején hozsannáztak ott Jeruzsálemben, azok egyszerre voltak kétségbe esettek, hogy gyere már, Messiás, mert utáljuk a rómaiakat. Mert utáljuk azt, hogy kevés a pénzünk, de még azt is elszedik, mert gyűlöljük azt, hogy itt vagyunk rabszolga népként, már megint. Ugyanúgy, mint Egyiptomban. Na ez az, ez a hozsannázásnak a lelkülete, hogy gyere már, Uram! Úgyhogy amikor a Szentlélek és a mennyasszony, és a Szentlélek által az egész mennyasszony azt mondja, hogy jöjj, Uram Jézus, vagy ahogy Károli atyánktól ránk maradt, jövel, Uram Jézus, ezt nem fogjuk megváltoztatni. Amikor azt mondjuk, akkor annak egy kétségbeesett, teljes ráutaltságból kell fakadnia. Amikor átéled azt, hogy tényleg erre van szükségem. És úgy menjünk haza, hogy azt mondjuk, hogy tényleg rád van szükségünk, Uram. Nem olyan régen volt egyszer, egyik este, mondtam Anitának, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk a családunkért, a beteg gyermekünkért, és gyere most boruljunk le. És leborultunk együtt, mint férfeleség. Óriási erő van benne. Hogyha eddig nem tudtad, akkor most szeretném mondani, hogy ha eddig nem gyakoroltad, akkor hajrá, kérlek, kérlek, együtt a férjeddel és a feleségeddel, együtt. Mert abban erő van, egy test, és hogyha ez az egy test, ketten, egy akaraton vannak, még ha ismeretlenek is, de egy akaraton vannak, de hát még azzal, aki az életed párja, szerelme, akiben gyönyörködsz, akit szeretsz. Ha azzal együtt borulsz le, na abban erő van. És így borultunk le Anitával, és az volt az érzésem, hogy most tényleg úgy jövünk az Úrhoz, hogy mindenünk itt van, Uram. Hogy mi semmit nem tudunk tenni ezért a helyzetért. Na ez a kétségbeesés, hogy nélküled nem megy. És ezért ez a mai utolsó gondolatom, hogyha elkezdjük segítségül hívni az Úr nevét, az lesz a leghangosabb felhívás a környezetünk számára. Az fog a leghangosabban beszélni. Ez egy felelgetés, amiről itt olvasunk a Jelenések 22:17-ben. A lélek és a mennyasszony azt mondja az Úrnak, hogy jöjj! És aki csak hallja ezt, a mi hívásunkat, ahogyan mondjuk az Úrnak, hogy jöjj, az azt fogja mondani erre az Úrnak, hogy jöjj. Értitek ezt? Ez bizonyságtétel. Amikor azt mondod a szomszédodnak, a kollégádnak, hogy én imádkozni szoktam. Amikor azt mondod neki, hogy imádkozom, érted? Akkor ez bizonyság. Akkor azt mondod, hogy én kiabálok az Úrnak, érted, hogy jöjj. Jöjj és mentsd meg az én szomszédomat, kollégámat, barátomat. Egy utolsó képet hadd vetítsek ki nektek, és ez mindent megmagyaráz. Olyan ez, mintha a híd egyik pillérénél állnánk mi, és ott valahol, ami kicsit olyan ködös, homályos, csak úgy, hát teljesen hisszük, de nem látjuk, hogy mi van ott, és oda kiabálnánk át a híd túloldalára, hogy gyere már, Uram, gyere már. És aki ezt hallja, az azt mondja, hogy ti kinek kiabáltok. És azt mondjuk, hogy hívjuk az Urat, hogy gyere már, visszaértünk. És tudjátok, mi a leggyönyörűbb az egészben? Az, hogy a környezetünk nem is látja, hogy ott van híd. A környezetünk azt látja, hogy mindenki eljut a szakadék széléhez. Mindenki, te is, én is. Ott állunk mindannyian a szakadék szélén. És itt vannak ezek a keresztények, és kiabálnak. Gyere, Uram, ments meg minket! És azt mondják, hogy ne kiabáljál már. Kinek kiabálsz? Nincs is ott senki. Te meg azt mondod, hogy itt a híd csak át kell menni, csak várjuk, hogy az Úr jöjjön, értünk. És átkísérjen bennünket. És ők meg azt mondják, hogy nincs híd. Na hát a mi bizonyságunk, amikor imádkozunk emberekért, amikor kiáltunk az Úrnak, hogy gyere már, visszaértünk, az annak a megvallása, hogy onnan a híd túloldaláról várjuk vissza a mi Urunkat. Hát zárjuk így a Jelenések könyvének a tanulmányozását, hogy nem lesz egyszerű az, amiben az utolsó időkön át kell menni, de a híd túloldaláról jön vissza, értünk az Úr, és hazavisz minket. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért imádkozunk. Sőt, tudjátok mit? Leborulunk. Ez méltó hozzánk az Isten népéhez. Boruljunk térdre, akinek csak az egészségügyi helyzete engedi. Gyertek, boruljunk térdre, így adjunk hálát az elmúlt fél évért, és azért, hogy jön vissza értünk az Úr. Úrunk Jézus, teljes szívünkből hálát adunk neked az elmúlt 27 hétért, és azokért az igékért, amikkel megajándékoztál bennünket. Úrunk, köszönjük ennek a könyvnek minden prófétai igéjét, és komolyan veszünk téged, nem hagyunk el belőle, és nem teszünk hozzá, hanem úgy, ahogy van, komolyan vesszük. Úrunk, köszönjük, hogy az élet fájának a levelei, ami gyógyításunkra szolgálnak. Köszönjük, Urunk, hogy teljesen helyreállítasz bennünket. Köszönjük, hogy nyakalni fogunk az élet vizének a folyójából. Köszönjük, hogy bőségben és tökéletességben fogunk dúskálni. Köszönjük, hogy a mellkasunk majd szétszakad az örömtől minden nap és újra, és köszönjük, hogy addig pedig kiálthatunk és hívhatunk téged, hogy jöjj vissza, értünk. Urunk, azért könyörgünk most is, hogy tedd a mi kiáltásunkat bizonysággá a népek számára. Urunk, annyi ember van itt Debrecenben, aki még nem ismer téged. Hallatni akarjuk a hangunkat. Hallatni akarjuk a te nevedet. Kérünk, Urunk, tegyél erre bennünket készé és képessé. Ajándékozz meg bennünket megtérőknek a sokaságával. Látni akarjuk, hogy ahogyan a mi életünket megváltoztattad, úgy megváltoztatod a környezetünkét is rajtunk keresztül. Urunk, használj minket, kérünk. Itt vagyunk, ez a vágyunk, ez a mi küldetésünk, és be akarjuk tölteni ezt a küldetést. Kérünk, Urunk, szentelj meg bennünket, és küldj el a népek közé. Jézus hatalmas nevében. Amen.